Ebben a produkcióban a színészet, a színészmesterség az, amely középpontba kerül. Annak minden szépsége, és igen, az is, hogy még mindig nem nyerte el megfelelő rangját ebben a társadalomban. Tele vagyunk előítéletekkel, és éppen ezért született egy megható himnusz is, amely zárja a produkciót. A Lilionfi egyébként a 19. század drámairodalmának igen kedvelt és sokat játszott darabja, sőt a 20. század sem adta alább. 1954-ben már a mozgókép korában Mak Károly filmet is forgatott belőle Darvas Iván főszereplésével. Keresztes Attila a Commedia dell'arte sajátosságait alapul véve alakította a produkciót, jócskán felfokozva az eredeti, Szigligeti Edeféle instrukciókat. A színészek erősen maszkírozva és púderezve, habos ruhákban, kitömött kosztümben, gesztusaikban is harsányan viszik a történetet. A karakterek elrajzoltak, groteszkbe hajlanak, a ripacskodás határán mozognak, ám jó érzéssel ezen kívül maradnak. Az eredeti történetet, a szerelmi bonyodalmakat és intrikákat átszövi az a sajátos humorral átitatott szál, amely igazán élvezetessé, egyénivé teszi a produkciót. Itt csöppenünk bele tulajdonképpen mai világunkba. A produkció humora, iróniája, fricskái, jelrendszere hozza közel hozzánk ezt a 150 évvel ezelőtti vígjátékot. A felvetett problémák ugyanis nem sokat változtak. A görbetükör is maradt, csak az, ami visszaköszön belőle, az alakul át napjainkra. Keresztes Attila merészen nyúl hozzá ezekhez a klasszikusokhoz, hámozza ki belőlük azt, ami örök, és szembesíti velünk saját nyelvünkön. És közben játszadozik a problémával, a világgal és világokkal, az emberekkel, nevet és nevettet, élvezkedik és átitatja egy olyan humorral, amely mindenkié, minden generációhoz könnyűszerrel utat talál. Keresztes Attila több ízben is rendezett már Lilionfit, a hangsúly minden alkalommal máshova került. Az ilyenfajta elmélyülés ezekben a szövegekben idővel olyan nüanszokat is felszínre hoz, amelyek elsőre nem nyilvánvalóak. A szöveggel való játszadozás eredménye ez. Lilionfi ezúttal olyan izgalmas, összetett karakter, amely nem első olvasatra köszönt vissza a rendező számára sem. A következőkben Keresztes Attila rendezővel beszélgetünk. Amikor ezeket a produkciókat kiválasztod, amikor ezekbe elkezdesz elmélyülni, mik azok a szempontok, amelyek elsősorban szigorúan átalakításra kerülnek? Hogyan tudsz úgy közelíteni, hogy ne csonkuljon nagyon egy produkció, és mégis egy új szülessen a te olvasatodban?
Mondjuk ez egy sajátos helyzet a Lilionfi. Bizonyos értelemben ez a harmadik, és még egy kicsi. Tehát ezzel az anyaggal három és feledszerre találkozom. Azért feledszerre, mert ezzel 5 vagy 25 évvel Temesváron dolgoztam a Fogadó a nagykátyúhoz. Spiró György írt egy átiratot a Lilionfiból, aminek az alaphelyzete ugyanez, de egy magyarországi, egy alföldi fogadóban történik, ott Petőfi is ott van. Szóval ez egy bizonyos értelemben más, de mégis ez. Tehát az volt az első. Utána meg minden olyan színházban, aminek Szigligeti a neve, a Nagyvárad és Szolnok, amikor felújították az épületet, akkor ezt megrendeztem, és ez a harmadik. Minden esetben egészen más lett az előadás. Mivel, hogy ugye most akkor visszatérek a kérdésre, hogy a vígjátékokat azért írják, hogy egy egészen más módon valamiféle szent pofátlansággal szembesítsük önmagunkat és a társadalmat, a hibáinkkal, az előítéleteinkkel, a rossz beidegződéseinkkel. Ezt már Molière is így tette, Goldoni is így tette, minden esetben. Ezek nem voltak közkedvelt szerzők. A vígjáték szerzők, mivel hogy szembesítették a környezetüket, legyen szó a polgári, a paraszti, de egészen a királyig, olyan dolgokkal, amiket nem volt kellemes hallgatni. Na és akkor itt van a Lilionfi, ami 1849-ben íródott, ugye a nemzeti öntudat, a magyar nemzeti öntudatnak a csírái és a megvalósulása volt 48-ban. Nagyon komoly feladatnak tekintették Petőfi is, Szigligeti is. Azt, hogy magyar nyelven egy idegen, bizonyos értelemben mondhatjuk azt, hogy egy idegen országban. Tehát, hogy nem volt még irodalmi magyar nyelv. Minden faluba elmentek, és magyarul beszéltek a színpadon, ugye a Német Színház működött Budapesten. 1791-ben egy fészerben Kelemen Lászlóék megpróbáltak magyar színházat Kazincival, ugye itt ez a nyelvújítás kora meg. És ugye ez társadalmi vígjátéknak íródott, éppen amiatt, mert úgy a művészet, mint a színház valamiféle nagyon alulértékelt helyet foglalt el a társadalomban. És ez sokat nem változott azóta. Tudod, amikor azt mondja, hogy szín, hát azok bohóckodnak, azok festik magukat és hülyeséget beszélnek. Szolgák, de valahogy nem sikerült a színháznak azt a fajta, mondhatnám, arisztokráciáját, vagy azt a fajta nemességét megérteni, hogy ez egy olyan művészet, ami természetesen azzal együtt, hogy én ezt művelem, azzal együtt mondom, hogy talán az egyik legfontosabb a társadalomhoz a legközelebb álló művészet, ami a közé, nem olyan, mint a festészet, hogy egy bizonyos szűk réteg, vagy a szobrászat, vagy hogy egy szűk réteg élvezi, nagyrészt a sznobok, hanem ez mindenkihez kell szóljon. És akkor, hogyha megnézzük ezt a művet, amiben eleve van egy nagy fricska, az, hogy ha valaki kávés Budapesten, vagy akár ha fogadója van valahol vidéken, Telegden, akkor az már följogosult arra, hogy lenézze a művészetet. Tehát az, hogy itt a teátristák, ami a kornak egy sajátos kifejezése volt a színészre, a színészetre, hogy köpködnek a teátristákra, és ez egy kicsit ma is így van.
Gondolod?
Igen, azt érzékelem, hogy mindig, mikor valaki megkérdezi, hogy mivel foglalkozom, és azt mondom, hogy színházi rendező vagyok, akkor így fölnéz az égre, és így legyint egyet, hogy hát ez nem szakma, az nem munka, hogy mit dolgozol, jaj, dolgozol. Meg ugye hát ez ugye azért a köznyelvben benne van, ezt mindannyian tudjuk, hogy na, mi lesz a gyerekből, színész, hát jó, hát valakinek azt is kell csinálni. Tehát, hogy egy kicsit ez így van. Na, és akkor itt van a Lilionfi, ami erről szól, a színház csinálásról, a társadalmi megítéléséről, és természetesen szerelemről, mókázásról. Minden esetben azt próbálom megérteni, hogy miért íródott. Mi volt akkor a feladata, és mi ma a feladata. És így leszek én gúnyoros, vagy önirónikus, vagy akár irónikus. Most ebben az esetben nagyon jó partnerekre találtam a színészekben.
Az irány mikor dől el? Hiszen mondtad, hogy ez most már a három és feledik. Gondolom, hogy mindig van egy valamerre vitt irány, vagy egy más beágyazása ezeknek a fricskáknak, vagy hogy tudsz te is megújulni ennek keretében?
Csak úgy lehet, hogy ugye az elején eldöntöm, hogy miről fog szólni, hogy most mondjuk azt mondtam, hogy ez a színház csinálásról szól. Ennek nincs fináléja, úgymond. Nincs írva bele ilyen dal. Amúgy a dalok bele vannak írva, de nincs fináléja, és akkor mi a színész dalt, a Petőfi színész dalát zenésítettük meg a végére, hogy legyünk büszkék, hogy színészek vagyunk, és ugye ez korban is, tehát ez illeszkedik ehhez a korhoz, ehhez a modorhoz. Minden esetben a maga az előadás az, ahogyan készül, az, ahogyan a színpadi helyzeteket létrehozzuk, az, ahogy a színházról beszélünk, ugye van egy ilyen ceremónia mester, vagy a szellemfi szerepében Adorjáni Nagy Zoltán, tehát aki a színházról szól, a múlt színházáról, a kortárs színházról, a modern színházról, a szöveghűségről, a kötelezettségről, arról, hogy tele van a köznapi nyelvünk angol kifejezésekkel, mert bizonyos értelemben a mai fiatalok egy magyar mondatba belemondanak öt olyan szót, amit én már nem értek, és akkor ugye ez is egy eszköze annak, hogy mindig kijavítjuk, hogy mindent fordítunk, hogy de hát hiszen ez egy magyar darab, mert ez volt a Szigligeti szándéka. De közben meg ugye a mai fiatalok azok egészen másként szocializálódtak, más a nyelvük, és ezzel nincs semmi baj. Tehát, hogy ugye a nyelv az egy nagyon, nagyon képlékeny, állandóan önmagát létrehozó dolog, mert arra született, hogy kommunikáljunk. természetesen én még, mint konzervatív gondolkodású ember azt gondolom, hogy meg kell találnunk a magyar megfelelőjét másként egyszerűen, mert ugye nyelvében él a nemzet, és ez nem vicc.
A szellemfi az a te kitalált?
Nem, bele van írva, de nem ez a szerep, tehát ő egy ilyen szolga, aki igazán az első felvonásban van három helyzete, azok a Szilvaival, és azzal úgy egy el is tűnik.
És ilyenkor a történetet te hogyan alakítod? Mit engedsz meg te magadnak? Most is és mindenkor is, hogy mennyit vigyed jobbra-balra, mennyit vágjál, nyessél belőle, mennyit kicsit akár pumpált fel még?
Alapvetően a színházra nem úgy tekintek, mint múzeumi tárgy. Nem ez a feladata, nem ez a funkciója, hogy mondjuk veszünk egy Shakespeare művet, és hát először is nem is tudjuk, hogy ezt hogy játszották 1849-ben, nem tudjuk. Amit tudunk, hogy fehérre púderezték az arcukat, rúzsozták a szájukat, mivel hogy Európában a legerősebb befolyással a színjátszásra a Commedia dell'arte. Az olaszok találták ki, amikor a templomból kikerült a színház az utcára, akkor egy ilyen vásári komédiaként adták elő, maszkokkal, stb. Bizonyos értelemben a helyzetek is úgy vannak írva, de hát már Molière is ezt írta, mint ez a Commedia dell'arte, a szerkezete, hogy vannak benne ilyen bócok, hogy szomorú, hogy az egyik az eszes, hogy a Gyuri pincér az egy kicsit bugyuta, akivel azt lehet csinálni, amit akarnak, tehát hogy a karakterek ugyanazok. Na és akkor, hogyha ezeket így tudjuk, akkor már eleve úgy hozzuk létre mi ebben az előadásban a színházi helyzeteket, hogy mindig rácsodálkozunk arra, hogy ezt az absztrakciót, amit színháznak hívunk, ez a fogalmazott valóság, amikor képezünk valamiből valamit, az már a mai jelrendszerben, amikor már rengeteg információt kapunk telefonon, ugye ezek a TikTok, meg ezek a 10 másodperces történetmesélések. Tehát, hogy ma már nem kell 40 percig beszélni valamiről ahhoz, hogy megértsem, hanem a mai fiatal emberek azok másodperces sebességgel haladnak ahhoz képest, hogy ezelőtt 40 évvel lassabb volt a tempó, az idő, az összefüggések lassabban kötöttük össze. Na, és akkor a mai szemmel, hogyha ránézünk, vagy hogyha kézbe vesszük ezt az anyagot, akkor arra reagálunk, és ez így készíti önmagát. Az én feladatom csak annyi, hogy jó ízléssel mindig visszatérjünk a színházi helyzethez.
A színészek is, hogy ennyire el legyenek rajzolva, milyen irányba viszi a produkciót?
Olyan, hogy a színész a maszk mögött van, ez kicsit olyan, mint a Bábszínház. Volt egy Craig nevezetű színházi rendező és végül is gondolkodó, tehát aki az úgynevezett über marionett, az azt jelenti a tökéletes színész, és ő azt mondta, hogy a Báb a tökéletes színész, mert nincs gravitációja, és igazán csak egy arca van, és a néző az asszociál minden érzést ahhoz az egy archoz, és csodálatos történeteket lehet elmesélni, ezért fantasztikus a Bábszínház, mert ott nem változik, nincs mimikája. És mégis én az agyamban ezt megteremtem. És egy kicsit ez a fajta színház csinálás, ez a maszkos, ez az erősen festett, úgy hívjuk mi, hogy maszkos színjátszás, ez úgy van, hogy a karakter játszik, és mögötte a színész szolgáltatja a szándékokat és az érzelmeket. És a többi az a néző agyában képződik, és ez tud is működni, ugye, ahogyan látjuk, mert azért nagy elégedettségemre nagy sikere van. Igazán ennek, mondom, vannak szabályai. Volt egy színházi rendező, George Strehlernek hívták, aki úgymond reprodukált egy Commedia dell'arte előadást, egy Goldoni, két úr szolgája, az azt hiszem fönt is van a YouTube-on, ledokumentálták úgy, ahogyan annak idején játszták, és ezért mondom, vannak ilyen iránytűk, hogy hogyan kell játszani ezzel az erősen maszkos, erősen sminkes, elrajzolt jelmezek. Tehát itt már minden karakter egy picit az önmaga paródiája. A jellegzetességeit olyan erőteljesen hordozza, hogy ezt csak ütköztetni kell a színpadon, és az már komikussá válik, vagy akár abszurdá.
Gondolom, itt a gesztusok nagyon fontosak ez esetben. A hang, a belülről jövő megnyilvánulás, tehát simán túltolhatják magukat.
Egyértelmű, igen.
Ez utasítás is volt.
Igen, igen. Viszont ugye egész testtel kell képviselni azt a karaktert, tehát a mozgásvilágát, az egyet, a hanghordozását. Én azt mondom, hogy ez a színháznak egy csodálatos bugyra. Ezzel így jó játszani, vagy nagyon nagy lehetőségeket ad ez a fajta maszkos színjátszás.
Ezt könnyen ugrották meg a színészek? Mekkora szabadságot is adtál nekik? Pont ezért, mert hiszen nagyon harsányak kell, hogy legyenek.
Belső szabadságot végtelent. Meg vannak határozva a korlátok, pont a karakter által, hogy néz ki, milyen jelmeze van, mik a szituációk, amiben neki képviselni kell azt, amit ő hisz, mint a szereplő, és aztán ettől kezdődően belül a végtelenné válik. Mert ugye egy lufit akkorára fújunk, amekkorára akarunk, amíg ki nem pukkan, arra kell nekem vigyázni, hogy ki ne pukkanjon. De addig ez egy valóságosan közös munka. Tehát, hogy én valamit ajánlok, erre a színész csinál valamit, abból én egy következő ajánlatot fogalmazok meg, és így tovább. Azt hiszem, hogy csak így van értelme a színház csinálásnak, hogyha ezt közösen csináljuk. Én így kevés lennék, azt hiszem, ennyi előadáshoz, ennyi karakterhez, ennyi élethez, amit ott meg kell szólaltatni. Tehát, hogy ehhez kellenek a színészek.
Itt fokozottan érvényes az, hogy lassan-lassan egymásra tevődve alakul ki a karakter, hiszen én úgy tudom elképzelni, hogy a próbákon fokozatosan formálódik valaki.
Ezt úgy csináljuk, hogy elkészül a jelmez, a smink, parókák vannak, ugye ez a darabba bele van írva, hogy mindenki parókát hord. Meg kell nézze önmagát a tükörbe, mert egy bizonyos érték belülről nem látja azt az idegen karaktert, és akkor ahhoz kell alkalmazkodni. De nagyon szeretik csinálni, meg már hát ilyet már csináltunk, mert egy kicsit ilyen volt a Figaro is, amit csináltam, a Doktor úr az végképp, az mozdulatra volt lerögzítve, mert az meg egy ilyen burleszk, mint a Némo filmekben, és teljesen ilyen síkban mozognak. Annak az egész mozgásvilágát meg kellett csinálni, de van már ebben gyakorlatuk meg. Sokat dolgoztunk együtt, így tudják is, hogy eznek mi a mechanizmusa.
Egymást kell most már érezzétek, s érzitek is, igen. Gondolom, hiszen ők is ismernek téged. És ott van Lilion Fi, aki nagyon összetett, és a szemünk előtt változik. Ő mit képvisel egészen pontosan? Hiszen számtalan világból származik, hoztatod, és hoztad elő őt.
Én nekem is egy folyamat volt, mert mondjuk az első Szigligeti ezelőtt 20 évvel, amikor Nagyváradon rendeztem, még nem tudtam. Én azt hittem, hogy ez egy színész, aki a színészetével bizonyos helyzeteket megold, összebonyolít, és utána ki is bogozza. De nem. Oda jutottam el, mondtam Balázsnak, hogy az a szép ebben a dologban, hogy úgy színész Lilion Fi, hogy ő nem létezik. Tehát egy ilyen ikon, mint ahogy azt mondjuk, hogy Hamlet. Ugye a Hamlet nem létezik. Tehát, hogyha Balázssal, Varga Balázssal mondjuk megcsinálom jövő évadban a Hamletet, akkor az nem Hamlet lesz, hanem az Varga Balázs lesz, ami egy Shakespeare gondolatokat átenged magán, és közöl mai nézőkkel. Tehát, hogy a Lilion Fi, mint olyan, és ezért nagyon szép, hogy mindenki átöltözik, vagy majdnem mindenki Lilion Finak. És az egy paróka és egy kabát. És ez egy ikon. Hogyha azt mondom, hogy nem tudom, most egy nagyon meredek példát hozok, de hogyha azt mondom, hogy Michael Jackson, akkor mi nem tudjuk, hogy ki volt Michael Jackson valójában. Mi nem ismerjük őt. Mi azt az ikont ismerjük, aki úgy néz ki, ahogyan mi ismerjük. Az abban a ruhában, ezzel a hajjal, ezzel az egész, tehát mi csak a külsőségeiből ismerjük Michael Jackson-t. Ugyanilyen sztár, mert ugye azt beszélik, hogy erről mindenki hallott, ő mindenki tudja, hogy Lilion Fi az a híres színész, hogy ő igazán nem nem létezik, ez egy szigligetiség. Mert van egy nagyon érdekes dolog, hogy ahogy kezdődik az előadás, hogy Szigligeti Edét igazán Szatmár Józsefnek hívták. Csak beállt teátristának, és ezért nevet változtatott, mert a társadalmi beilleszkedése sem engedte volna, hogy a saját nevén fusson, mert még kicsit szégyelni való volt, az egész családjára árnyékot vetett volna, illetve ő választott magának egy úgynevezett nem létező művész nevet, ezt a Szigligeti Eduárd. Ez a művész neve Szatmári Józsefnek, és ez a Lilion Fiság. És ebben van egy vallomás is ilyen módon, mármint a sajátja, hogy ezek ilyen csoda lények, és nem véletlen, hogy a úgymond a szolgáját, vagy valamiféle ilyen kisegítőjét, azt Szellemfinek hívják. Ez az ő neve, azt soha nem tudjuk meg, hogy hogy hívják őt. És akkor ezért ő az, aki nekünk összerakja ezt az estét, ez a Szellemfi.
Varga Balázs kezdetektől ott volt ötletként, hogy ő legyen számodra?
Igen, amikor a szereposztás, mondjuk Balázsnak már ez megvolt Nagyváradon, ő akkor ő ott volt színész, nem, az Ifjú Schwarzot játszotta. Még fiatal színész volt, most sem idő, csak hogy ugye a 15 év az azért mégiscsak. És egy picit a modor is megvolt neki. Úgy hívják ezt a szakmabeliek, amilyen vígjátékot én csinálok, hogy posztmodern színház, kínyugban, ugye az irányzatokat valahogy be kell valahová skatujázni, és amikor már elfogyott az irányzat, akkor azt mondták, hogy ez posztmodern. És igazán a posztmodern az, ami önmagáért való, már önmagát elemzi, és bizonyos értelemben mindent szabad. Kicsit a vígjátékok, amiket én csinálok, ez a csiki-csuki, hogy valamit kijelentünk, annak az ellenkezőjét is elmondjuk, és akkor utána, mire a végére jutunk, egészen más lesz, ezt így, na. De ugye a vígjátékban egy fontos dolog van, hogy legyen vicces. Hogy az a kényszerű reakcióm legyen meg, hogy én nevessek rajta.
Lilion Fit hallhattuk Varga Balázs alakítja, aki egy 15 évvel ezelőtti előadásban is játszott már Nagyváradon, egészen más szerepben. Keresztes Attila ismeri a társulatot, azok is ismerik őt. A közös munkafolyamat tehát lényegesen könnyebbé válik ennek köszönhetően. A sajátos humor, amely átitatja a produkciót, szintén közös munka eredménye. Úgy, ahogyan a karakterek megformálásában is jelentősen szabad kezet kapnak a színészek. A következőkben a Lilion Fit alakító Varga Balázzsal beszélgetünk, aki nem csak hogy a szemünk előtt a színpadon alakul át és vált karaktert, hanem a produkció zenés-táncos betéteit is remekül adja elő. Ennek a Lilion Finak, gondolom Keresztes Attilának köszönhetően is, van egyfajta titokzatossága, megfoghatatlansága, nagyon sok színűsége, ugye, hiszen számtalan módon jelensz meg a színpadon, és ott a szemünk előtt alakulsz. Valahogy magadban összetudtad fogni ezt a sok színűséget? Vagy kellett egyáltalán? Vagy az a jó, hogyha külön-külön koncentrálsz minden egyes figurára? Vagy hogy alakult benned ez a Lilion Fi?
Pont ez a nehézsége, hogy külön-külön is kell koncentrálni, de valahogy egy logika alá is egy ember csinálja. Én csinálom, és annak az elgondolása alá kell rendelni az egész szerepet. De sokáig a próba folyamat alatt időm sem volt azzal foglalkozni szinte, hogy ki Lilion Fi, ki ez. Egy színész, ugye. Igen, lehet, hogy a sokszínűségében van a titka igazából, hogy ő alakot vált folyamatosan. Szilvai Gyula, ugye, ő játssza Lilion Fit, hogy őt magát nagyon kevésszer találjuk meg, talán a szerelmi pillanatokban csak, amikor Mariskával van jelenete. De nagy feladat volt, nagy falat. Úgy érzem.
De most már rájöttél, hogy ki Lilion Fit?
Nem az a lényeg, hogy ki Lilion Fit, nem az, hogy ki Szilvai Gyula, inkább. Nekem az a lényeg. Ez a lázadó, aki szembe megy akár az ő társadalmi pozíciójával is, hogy színész lesz minden tiltás ellenére. Még nekem szerencsére nem tiltottak attól, hogy színész legyek, de hogy ezt a lázadást kellett megfogni, vagy megtalálni. Talán ez adja a karakter lényegét. Bár nem szeretem egy szóban megfogalmazni a karaktereimet, mert minél sok színűbbek. Talán igen, ez a titokzatosság, minél megfoghatatlanabb valami, annál érdekesebb a néző számára. Bár nekem tudnom kell pontosan, hogy mikből dolgozom.
Mi volt a legnagyobb kihívás végül is, hiszen itt most nem egy ember, aki ott van, mindig úgy néz ki, kiszámítható, hogy mit csinál, illetve van egy kiszámíthatóság, mert hiszen a vígjátéknak megvan a maga menete, de hát erre annyi mindent rápakul még Keresztes Attila, hogy ettől lesz igazán élvezetes, de viszont mi volt mégiscsak a legnagyobb kihívás ezt megformálni, ezt a figurát?
A legnagyobb kihívás szerintem maga a komédia játszás. Amit ez a műfaj megkövetel, ez a rettentő gyors gondolkodás, gyors váltások, egy ilyen őrült tempóban végigcsinálni az egészet, mert hogy akkor érdekes, hogyha a néző előtt jársz néhány lépéssel, ne tudja, hogy mi lesz a következő lépés, hogy te fogod a kezét, te vezeted. Talán ez, hogy rájönni, hogy kollégákkal szoktuk beszélni, hogy komédiát játszani sokszor kétszer olyan nehéz, mint mondjuk egy drámát, de most rá kellett jönnöm, hogy lehet, hogy háromszor, négyszer is. Főleg, hogy ezt a komikusabb vénámat nem igazán tudtam fejleszteni az utóbbi időben, azt érzem, és ezért örültem ennek a feladatnak. Nem mondom, hogy kínlódtam, de megdolgoztatott, ami nagyon jó. Valahol ez is a lényeg, hogy jól megdolgozzunk a szerepeinkért, vagy a szerepeinken keresztül.
Milyen ez a komikus véna?
A legnagyobb partnered, közönség és ugye az adott partnereid. De hogy itt valahogy az, hogy együtt lüktet az előadás a nézőkkel, az mérvadóbb, mint egy drámában, mert instant kapod a visszajelzést, érzed a rezdüléseit a nézőknek, és ez is a legszebb benne. Egy ilyen folyamatos párbeszéd van a nézők és a színészek között. Meg hát mondom, ez a gyors gondolkodás lehet, hogy ez az alapvető ismérve számomra a komédiának, ez a gyors váltások, a pontosság. Lehet, hogy itt mérhető le igazán egy színész. Ha mérni kell színésznek a pontosságát, akkor a komédiában lehet. Valami zenei érzéket is követel, hogy milyen lágéban szólalsz meg, hogy ezt a point hol. Ez estéről estére változik, mert az a lágé, ami a tegnap működött, az ma már nem fog. És nem tudod, hogy mi fog működni. Mindig ott abban a pillanatban derül ki, hogy valami megérzés folytán úgy szólalsz meg, ahogy akkor meg kell. Ezt nem tudod előre.
Egy hónapja játszátok, nem tudom hány előadás volt, nem sok. Ilyenkor már le tudjátok mérni, hogy valóban a közönségnél ez siker darab, hogy a közönség szereti, beül, ő is, partneretek igen, válaszol, rezdül.
Úgy mondanám, hogy igen. Percenként nevet, vagy van, hogy percenként kétszer, vagy nem tudom, ilyen. Persze megérzed a gyenge pontjait is, minden előadásnak van egy-két gyenge pontja, és akkor aztán azon gondolkodol következő egy hónapban, amikor majd újra játsszuk, hogy azt hogy tudod erősíteni. Azt tapasztaltam most, játsztuk 2-3 napja, hogy már erősödtek azok a pontok.
Hogy építetted fel? Tehát hogyan kezdődött a munkafolyamat pont ez a sokszínűség miatt? Ilyenkor miből tudsz dolgozni? Komédia is. Erősen el vagytok maszkírozva, tehát minden van rajtatok. Nagyon sokszor kellett nagyon figyelnem, hogy ki jött be éppen a színpadra, hogy felfedezzem az igazi arcotokat. Emiatt, vagy ezért hogyan alakulsz, vagy hogyan építed a feladatot?
Elkezdődnek a próbák, és akkor mindenki hozza a magáét, az ötleteit, otthon gyúrod a szöveget, tanulod, jönnek ötletek, próbán bejössz, felajánlod a rendezőnek, kipróbálod, azt továbbfejleszti, improvizáció, és pont a sportolónál, vagy a zenésznél egy folyamatos edzés, hogy edzed az izmaidat, a hangodat, a testedet arra, hogy az adott poén abban a pillanatban úgy súlyon el, ahogy kell. Ez egy ilyen folyamatos edzés igazából, úgy tudom leginkább megfogalmazni.
De ilyenkor szereted a saját ötleteidet is átvinni?
Mindig, hogyha egy jó egy munkafolyamat, akkor nem akarok százalékokat mondani, de az 50-50, hogy én is hány ötletet viszek bele, vagy a rendező is hány ötletet. Tehát egy ilyen adok-kapok folyamat. Hál' Istennek Attilával rég ismerjük egymást, tudom, hogy ő mit szeret, mi az ő világa, mit akar, akkor az én agyam is rááll arra, hogy na most akkor ilyen poénokat gyártunk. egy jó kreatív folyamat a színész számára, és a színész is egy alkotó, nem egy végrehajtó művész.
Azt hiszem, itt nagyon nagy hangsúly került arra is, hogy poéngyártás, ahogyan te mondtad, hiszen ez viszi az egészet, és ez mind nagyon-nagyon spontán volt, ahogy Attila is elmondta. Te ezt hogyan élted meg, ezt a poéngyártást?
Úgy éreztem, hogy nincs gyakorlatom komédiában, ezért volt egy ilyen félsz is bennem, hogy én vajon el tudok-e állni ebben, vagy tudok-e olyan mértékben úgymond vicces lenni, hogy az talán tudtam.
Ez, hogy túlloznotok kell, tehát, hogy minden fel van nagyítva, ez könnyedén megy?
Ez a csapat, aki ezt csinálta, mi szeretjük ezt a, most mondjam úgy, hogy bolondkodást, vagy ezt a játékot, ami mondjuk a Commedia dell'arte-nak a sajátja, hogy pofátlanul, bővérűen tálalni a dolgokat, de ugyanakkor egy mértéket is tartani, a ripacsérja és az ízlés határán megmaradni, inkább az ízlés fele billenjen el a mérleg, valahogy ezt próbáltuk, és remélem, hogy összejött. Amilyen korból származik ez, hogy közel van ugye a vásári komédiához, akár vagy nekem legalábbis nem beszéltünk erről a próba folyamat közben, de valahogy ez ment a fejemben, ahogy szórakoztatjuk. Úgy szórakoztatjuk a nézőket, ahogy annak idején szórakoztatták őket.
És nem csak vicces vagy, hogy vicces kell, hogy legyél, hanem énekelsz is ugyanakkor. Tehát tényleg az égvilágon mindent csinálsz a színpadon. Ez a váltás mennyire könnyű?
Nem könnyű, de rengeteg munkával el lehet érni, és valahol ez a... Csak van olyan, hogy totális színész, totális az ömt, a teljeset mondanék, én ezt nem szeretem. Az eszköztárat felvillantani, vagy megmutatni, ez az anyag, ez különösen jó erre. Úgyhogy ez akár egy ilyen próbatétel is. Így is éltem meg. Úgy gondoltam, hogy volt egy ilyen akár káros gondolatom is, hogy ez a Lilionfi, ez a magyar emberek számára egy ilyen ikonikus dolog, hogy valahogy meg is kell felelni ebben. Picit gátoltam is ezzel magam, de kiálltam a próbát, azt hiszem, hogy meg kell felelni. Hogy a hölgyek és urak azt a Lilionfit kapják, amit ők szeretnének, vagy szerettek volna. Valahogy a színházi nyelv változásával, amennyiben változik, haladni is kell. Tehát van egy ilyen érzésem, hogy az emberek a filmet akarják látni sok esetben. Hogyha vannak olyan hangok, akik nem szerették ezt az előadást, akkor gondolom azért, mert volt bennük egy olyan elvárás, hogy Darvas Ivánt akarták látni. A darab mondjuk más is, mint a film igazából. Maga az eredeti darab, amit Szigligeti megírt, az át lett írva a forgatókönyv, tehát ez egy másik dolog, külön dolog, a színház is külön a film.
Akkor elárulhatjuk, hogy több mint 10 évvel ezelőtt te már játszottál egy Lilionfiban, akkor ifjabb Schwarz voltál. Gondolom, az egy egészen más Lilionfi volt. Ilyenkor óhatatlanul visszaköszöntek dolgok, vagy hasonlítgattál dolgokat, vagy tudtál menni azzal, hogy ez teljesen más?
Egy idő után tudtam, bár az elején, ameddig át nem vette a helyét, mondjuk ennek az új zenének, amit külön Kovács Adrián megírt, annak idején Czári Tibor írta fülbemászó dallamokat, és ezért még mindig, már most már lassan 15 éve volt az 2011-ben. Ott csengtek a fülembe, meg a mondatok, hangok, persze, de aztán átveszi a helyét ez az új.
Jó az, hogyha váltakoznak a szerepek egyébként. Most a komédiás vénád az, ami előjött. Hogy szereted te, ha hogy következnek a szerepeid? Hogy minden legyen egy évadon belül, vagy vannak preferenciáid is úgy mélyenleg belül?
Valahol azon természetes, hogy mindenben egy picit egy újabb oldalamat tudjam megvillantani mindegyik szerepben, de ugyanakkor nem tudok eltekinteni attól, aki vagyok, és minden szerepben ott kell lennie annak, aki én igazán vagyok. Így, valahogy így működik. Preferenciám, hát igen, minél színesebben, minél nagyobb kihívásokkal, minél jobb feladatokat kapni, ezek a preferenciáim.
A Lilionfit alakító Varga Balázst hallottuk. Aki Keresztes Attila vígjáték rendezéseit nyomon követte és élvezte is a színpadon, az óhatatlanul is felteszi a kérdést, hogy honnan fakad mindez, hogyan születnek, hogyan alakulnak a poénok. Ismét Keresztes Attilával beszélgetünk. legyen vicces, és ebben nagyon sokan vagyunk, akik nem csalódunk benned, hiszen a humornak egy olyan széles skáláját nyújtott tulajdonképpen ez a három
sok,
óra
igen,
alatt.
Két szünet, ugye így van írva, három
hogy
felnőtt.
Azt hiszem, mindenkit kielégítesz vele. Egy minőségi humor, egy jó humor, még az olcsó is benne van, a jó is benne van, minden benne van, és azt hiszem, korosztályra is lebontható talán ez a humor. Tehát ott van a mai kis, nem tudom, fricska a fiatalok sajátja, és egy másik generáció is. Hogy gerebízed ezeket
nem össze? Nem tudom. Öntudatlan állapot szoktam mondani. Valóban így van. Bizonyos értelemben a minden napjaim azok ilyen egész szürkék. Az agyammal történik valami, ami rááll erre, és akkor én így ezeket így ontom, ezeket a dolgokat. Igen, a nézőtér az úgy van, hogy az ideális, ha lehet ilyet mondani, az ideális partner, mert a néző azért ebben a műfajban, a drámában is, tehát a nagy tragédiákban is partner a néző, de mert ott van, és ő neki kell megérteni minden pillanatot, hogy a végére jussunk, de a vígjátékban mindenképpen, bizonyos értelemben ez úgy kell ezt csinálni, hogy a nevetés a végszó. Tehát, hogy minden poénkodás, vagy hogy mondjam, minden buta helyzet végén a néző kell értse, és akkor mehetünk tovább. Ez így épül, hogy ott a harmadik felvonásban, pont a tegnap délután bementem, és így néztem a harmadik felvonást, hogy ott már a színészek azt csinálnak, amit akarnak. Tehát ott már olyan közel kerül nézőtér színpad, hogy nevessünk, hülyéskedjünk és nevessünk együtt, hogy ott már azt csinálnak, amit akarnak. És ez egy csodálatos dolog. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy ezt együtt csináltuk, ezt a délutánt, mert tegnap 5-től volt, vagy ezt az estét. Ez egy csodálatos közösségi élmény. Mert ez felszabadít, ez boldoggá tesz, hogy én értettem, és látom a színészen, hogy ő érti, hogy én értem, és akkor ez ebből lesz egy ilyen csoda. Na, ez a színház. Azt hiszem, hogy ezért íródnak ezek a darabok. Na, tehát, hogy nem tudom, nem tervezem, ezt nem lehet kitalálni előre.
Ez is csöpök folyamatosan, így nem van. Az egész próba hanem, folyamat adott.
Igen, tehát hogy ez olyan, mint a pingpong, hogy valaki mond valamit, és akkor én arra mondok valamit. És a többi az már jó ízlés, és nem tudom megfogalmazni, ezt szoktam mondani, hogy az egyetemen a humort 5 éven tanítják, mondjuk amikor én végeztem, akkor csak 4 évig tartott, most mondjuk 5, akkor a humort azt 6 éven tanítják. Tehát az vagy van valakinek, vagy nincs.
Meg hát a közönséget nyilván be kell vonni, én hihetetlenül élveztem ezt az egy tapsot. Érzed, hogy mikor mire vevő a közönség?
Azt hiszem, igen. És ugye ez tervezés, tehát hogy mi üres házzal dolgozunk 1,5 hónapig. Hát én vagyok a néző. Az alkotó is, meg a néző is én vagyok. Kell úgymond önmagamban szimulálnom azt, hogy erre mi lesz a reakció, hogy hol van a jó ízlés határa, és azt finoman, provokatív módon, finoman egy picit mindig túl kell lépni.
Fontos ez számodra? Most már nagyon sokszor láttuk, hogy a zenekar ott ül, ott van, része az előadásnak, és mindennek része. Hogy ennyire bevonjad?
Hát igen, mert nem tudunk úgy csinálni, mint ha nem lenne ott. Mert akkor könnyebb lenne egy tökéletes hangfelvételt, a hangosító megnyomja a gombot, hogy ők élő emberek, ugyanúgy, ha éppen nem olyan éles a helyzet a színpadon, vagy nem olyan vicces, akkor látom, hogy unatkoznak, jogosan. Hanem ott nevetnek, tehát hogy ők is ott vannak, ez nem titok, és ez pontosan egy ilyen előadásban, ami a színházról szól, hogy látom a reflektorokat, tudom a néző, jó estét kívánok, itt ül a néző, mi ma este játszunk, talán a dátumot is bemondják mindig. Azt kell kérdezni, igen, az a mesterségem, hogy befogadható színházi előadásokat rendezzek, ez az én szakmám. De azért mégiscsak a művészet része az, hogy én azt kutatom, vagy keresem, hogy mi ez, amivel én foglalkozom. Hogy ez hogy rakódik össze, hogy ez miből épül föl. Mi az a pszichózis például, ahogyan egy próba folyamat lezajlik. Csodálatos ez, hogy minden előadás egészen más. A szerkezete ugyanaz, és a mondatok is ugyanazok. De hát egészen más, mert más a partner, más nézők ülnek ott. Más a diszpozíciója. Nagyon érdekes, hogy 600 ember, ugye ezt nagy teremben játsszuk, tehát 600 ember tud egyként reagálni valamire, vagy látszólag egyként. És az imént említetted, hogy fiatalok és idősek, hogy az ideális néző az pontosan ez a vegyes. És a nézőtér egymást megtanítja valamire. Jelrendszerekre. És ez így van jól, hogy én 52 évesen igenis rá kell csodálkozzak a 12 éves lányom társadalmi létére, az ő emberi mi voltára, meg kell tanuljam tőle azokat a dolgokat, amiket én ha kizárok, akkor kevesebb maradok. Ez a nézőtéren is így van, hogy fiatalok nevetnek valamin, mert az kézenfekvő, akkor a fiatalok rácsodálkoznak, hogy, mert ebben vannak olyan hivatkozások, amik úgymond szakállasak. A mai fiatalok nem is értik, hát ugye ott van Adorjáni Nagy Zoltán nevezett Pánkó, aki a Szellemfit játsza, és ő lenyilatkozta itt a rádióban, hogy itt voltak olyan poénok, amiket ő egyáltalán nem értett, mert korosztályos. Tehát, hogy az a közép és felfele korosztálynak való. És akkor el kellett magyarázni, és volt olyan, amit mi nem értettünk, és ő kellett elmagyarázni, mert gőzöm nem volt, hogy mi az. De hát akkor abból is csinálunk valamit.
Vissza kell olykor fogjad magad, hogy ne legyen túl sok.
Igen, hogy... igen, és szoktam is. Hát ugye ráérünk mi, mert ez csak játék. Próbán olyanokat is benne hagyunk, amit tudom, hogy ki fogjuk venni, mert sok, mert durva, mert igen, alkalmanként sértő. Tehát, hogy persze, és akkor ezeket ki is veszük, bemutatóra nem megy, de a magunk szórakoztatására jó kimondani, jó megcsinálni.
Villancsuk csak fel, tehát nem fogunk semmilyen poént lelőni azzal, hogyha azt mondjuk, hogy ifjús farcnak a fizimiskája. Hát Ozi. Ozi, aki ugye tavaly hunyt el.
Véletlen.
Geg,
fricska. Ez véletlen. Nem is az enyém, hanem elkészült a, ugye itt az idősebb Schwarz és az ifjú Schwarznak az alap ötlet az volt, hogy ők egyformák. És ugye Henn János játssza az idősebbet, és akkor ott adott egy hosszú őszhaj, mit mondtam, hogy hát majd kiengedi a haját, majd szóba fogja, és akkor Oszinak, Messzesi Oszkárnak vettünk egy ugyanolyan parókát. Eszembe nem jutott. Amikor először fölöltöztek, akkor Oszkár bejött a színpadra, és Galló Ernő szembenézett vele, és azt mondta, Ozi, tehát, és így lett az Ozi, benne maradt. Ilyen a vígjáték, hogy valami adott, egy pillanat, egy kép, egy szó, egy logikai rendszer, és akkor mi arra valamit válaszolunk. Tele van ilyen véletlenül születő dolgokkal.
Meddig tudsz feszegetni egy-egy drámát, apropó 3,5? Ameddig van benne számodra valami?
Ja, vagy... hát egy ilyet a végtelenségig. Tehát, hogy ebből bemutató előtt kihúztunk 35 percet. Tehát egyszerűen kivettük, mert hosszú volt. Tehát ezt lehetne bővíteni a 9 óráig.
Nem, a változatokra gondolok, hogy mit tudom, 5 év múlva akár jöhet a 4,5.
Hát ha megváltozik a világ, akkor igen. Akkor igen. Mert azért ez csak egy ötlet. Mármint a Szigligeti. Gyorsan íródott valami 2 éjszaka alatt. És ez egy ilyen, hogy mondjam, kanavász. Van, ami nincs is befejezve benne. Az első felvonásban Kamilla ott van Kolozsváron ebben a fogadóban, és utána eltűnik a darabban. Felelős drámaíró ilyet nem csinál. Vagy Szellemfi, hogy az ő is elfogy a szerep. Akkor hozzá kell írni. De ha megváltozik a világ, akkor például, mit tudom én, óhatatlanul be fog törni a mesterséges intelligencia, mint eszköz a világunkba, és akkor ezek a dolgok megváltoznak. Minden. Megváltozik a világunk. És akkor elő lehet venni egy ilyen darabot, és hogyha abból a görbe tükörből nézed, hogy már benne van a mesterséges intelligencia, úgy, ahogy ma már van mobiltelefon, és ugye nem kell levelet írni, hanem, és akkor ezt nem tudunk úgy csinálni, mintha ez nem lenne, akkor majd újra lehet csinálni, és akkor másról szól majd.